Visszatérés Krisztushoz. Ami a keresztényt illeti, az Krisztus felé törekszik, hozzátartozik és magáévá teszi alapvető jellemzőit. Lássuk tehát konkrét megnyilvánulásaiban ezt a Krisztus központú mozgást. Mert Krisztus szeretete ösztönöz minket, hiszen arra a meggyőződésre jutottunk, hogy ha egy mindenkiért meghalt, akkor mindenki meghalt. És ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és föltámadt. Ez a visszatérő mozgás a keresztény ember egész téridő létezését érinti. Az a személy, akit pontosan létének ilyen távlatában fogtunk fel, kapcsolatba hozza őt a másik emberrel és a környezettel, amelyet Pál testnek nevez. Ezután találjuk ezt az elvi kijelentését. Az étel a gyomorért van, a gyomor az ételért, de Isten mindkettőt elpusztítja. A test azonban nem a kicsapongásért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Ha a keresztény személy minden kapcsolati követelményében valójában a test, az Úrért van, akkor minden feléje irányul, mozgásban feléje lendül, minden ember kapcsolatában meg kell nyilvánulnia ragaszkodásának az Úrhoz. Ez még teljesebben, mint visszatérő mozgás, a keresztény részéről a kapott ajándékra adott válasz, reakció az Úr lelkének közvetítésével és követésével jár, a már általunk bemutatott következményekkel együtt. Aki pedig az Úrral egyesül, az egy lélek ővele. Pál lelkisége nem csak a testiséget veszi figyelembe, hanem áthatja azt egészen addig a pontig, hogy a testiség szellemiségévé is válik, vagyis a test által a személy kapcsolatának valóságát jelenti. Pál soha nem vetette meg a testi valóságát, és soha nem is ellenzi, mivel a görög környezet, amelyben működött, rá tudta vezetni a lélek jelentésére. Pál mindig is testi embernek érezte magát. Üzenetté válva a testiség ezen fokozása pontosabb szempontokat és követelményeket vet föl. Mindenekelőtt általános értékű felszólítást találunk nála. Dicsőítsétek meg Istent testetekben! Azáltal, hogy Krisztushoz ragaszkodik, saját személyének minden konkrét kapcsolatával a keresztény még inkább részesül a lélekben, és így pontosan a testi valóságában dicsőíti Istent. Ez a valóságérték, az a dicsőség, amelyet Isten közölt vele Krisztusban, visszahozta és visszaadta neki mostantól Isten jelenlétének és valóságának új megnyilvánulásává válik, ami az embernek megfelelő Krisztus testi valósága, akire hivatkoznak, és szinte rá van bízva a hovatartozása, Isten kifejezőjévé válik. Tehát akár esztek, akár isztok, és bármi más tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Az efezusiaknak írt levélben, eltekintve most a hitelességre és eredetiségre vonatkozó kérdésektől, a páli üzenet egyik legteljesebb magyarázatát közvetíti számunkra. Minden esetre megtaláljuk ezeket a fölismeréseket abban, ami kifejezetten és következetesen nyomot hagy a házasság lelkiségét illetően. Pál a valós kapcsolati helyzetből indul ki, abból a testiségből, amellyel valóban találkozik. Pál nem érzi magát forradalmárnak, sem politikai, sem társadalmi értelemben. De azt kéri, hogy amint családi kapcsolatot megélik, az első helyet Krisztus kapja. Kérdés, hogy befogadjuk, fönntartások nélkül megadjuk neki a megérdemelt helyet. Elsődlegesen a házassági és társadalmi közösségre is vonatkozik egy olyan lefelé irányuló ajándékmozgás, amely Krisztustól indul és érkezik. Aztán, amikor ez a mozgás valóban megtörténik, megváltoztatja a házassági közösséget. Krisztus nem hagyja úgy soha azokat a személyeket és helyzeteket, amelyekhez eljut, ahogyan megtalálta őket. Aztán megkezdődik a Krisztus irányába mutató mozgás. A nők alávetik magukat a férjüknek, az akkori hellenisztikus kulturális környezetben keringő úgynevezett családi szabályok jelzései szerint, de mint az Úrnak. a férjeknek mindig az akkor bemutatott családi értékrendnek megfelelően szeretniük kell feleségüket, de ahogy Krisztus szerette az egyházat. A gyerekek a hatályos szigorú pedagógiai szerint oktatják, de személyiségüket gondosan tiszteletben tartják a szülők, fölnőttek. Lassanként ez a Krisztus felé irányuló mozgás bontakozik, új, nem várt távlatok tűnnek föl. Krisztus és az egyház közötti kölcsönösség kifejezésével és megvalósításával a házassági közösség alapvető jellé válik Isten megvalósuló tervében. Ebből a szemléletből nézve Pál nem habozik meghatározni a családi valóságot, amely Krisztus által eljutva visszatér hozzá, és magában hordozza annak jellegzetes vonásait. Nagy titkot, misztériumot, és ez Krisztusra és az egyházra alkalmazva. A testi valóság, amely mint konkrét viszony megérinti a lelki élet egyéb szempontjait is. A rabszolgák szintén az akkori görög-római családhoz tartoztak. Pál érzi helyzetük nehézségét, és megpróbálja enyhíteni, de számára a társadalmi egyenjogúság kérdése most másodlagos szempont. Miután a rabszolga Krisztussal kapcsolatba került, szabad ember, amennyiben sajátjává tette Krisztus szeretetét, ami arra készteti, hogy mindenki szolgálatába álljon, és a gazdája, aki szintén elfogadta Krisztust, nem kevésbé, mint rabszolgája, állandóan elkötelezett a szeretetben, és ezért rabszolgája Krisztusnak és mindenkinek. Így módon izgalmas távlat nyílik a konkrét kapcsolati viszonyok területén, amelyet Pál így foglal össze. Nincs többé zsidó, sem görög, sem szolga, sem szabad, sem férfi, sem nő, mert mindnyájan egy vagytok Krisztus Jézusban. Ez a szédületes egység lesz, amint látni fogjuk a Krisztus ember és az ember Krisztus váltakozó mozgás végső eredménye. A keresztény nem hagyhatja figyelmen kívül a civil társadalmat, még akkor sem, ha nem osztja érdekeit és értékeit. Elkötelezett az együttműködés iránt, amelyet nem lehet elkerülni, pontosan lelki ismereti okokból. Olvassuk csak el a Rómaiakhoz írt levél 13. fejezet első verseit. Térjünk vissza a Korintusiakhoz írt első levélhez. Isten dicsőítése a testben megszentelődésé válik a szüzesség választásában. Pál ezt mondja. A szűz az Úr dolgaival törődik, hogy testben és lélekben szent legyen. A keresztényben, aki úgy érzi, hogy Krisztus és szeretete megérinti őt, a szüzesség karizmája csírázhat. Ez abból áll, hogy minden pszichikai energiát elérhetővé kell tennie az embernek, hogy egységben, megosztottság nélkül ragaszkodjon az Úrhoz. Pál személyesen tapasztalta meg ezt a karizmát, és tapasztalata itt is értéküzenetté válik, teljes elismeréssel azon emberek iránt, akiknek szól. A szüzesség azon kétségbe vonhatatlan választások közé tartozik, amelyek a személyben érlelődnek meg. A szüzesség lelkisége még akkor is, ha nem lehet teljesen kimeríteni jelentését és részleteiben elmélyíteni, érdekes vonásokat mutat Pálban. Ez a testi valóságot érintő lelkiség. Mint ilyen, az egész embert bevonja a konkrét kapcsolatokba. Távol áll attól, hogy elidegenítse a valóságtól és önmagától, megköveteli a pszichológiai teljességet, minden erőforrásának teljes bevonását kéri Krisztussal való közvetlen kapcsolatában. Így a személy megtalálja alkotó készségének ösztönző megvalósítását. A keresztény Krisztus felé irányuló mozgásának testiségét érintő szempontjai között szerepel a szenvedés is. Pál többször és tudomásul veszi az élet nehézségeit. Ezeket általában megpróbáltatásoknak nevezi, érzi és bevallja annak súlyát, de kezdetben kötelező lépésnek tekinti őket, amelyet érdemes megtenni egy jövőbeli jó érdekében. Ezt írja, Ez a mi mostani könnyű szenvedésünk ugyanis a dicsőségnek igen nagy, örök mértékét szerzi meg nekünk. Ezután Pál szenvedésének lelkisége a visszahatás egyértelművé tételével tisztán krisztusi szemlélet távlatát nyeri. Most pedig örömes szenvedek értetek, és kiegészíten testemben azt, ami hiányzik Krisztus szenvedéséből, testének az egyháznak javára. Saját szenvedése, amelyet Krisztusnak ajánl föl, felértékeli azt az övéhez kapcsolja, amíg be nem teljesedik. Pál számára olyan csak egy föltámadás létezik, Krisztusé, akiben a keresztények osztoznak, csak egyetlen kereszt létezik, a Krisztusé, amelyhez hozzáadódnak a keresztények szenvedései. A vizsgált konkrét esetek kétségtívül érdekesek lesznek és lehetnek számunkra, de csak tájékoztató jellegűek. A visszatérő megnyilvánulásuk Krisztusban és Krisztus által Isten iránt át kell ölelni az élet minden vonatkozását. Nincs olyan szempont, amelyet Krisztus elérése után ne kellene beépíteni ebbe a kölcsönösségbe, amely az embertől Krisztusig terjed. A rómaiakhoz intézett levél legkifejezőbb részének elején Pál az egész testi életet a fölajánlás hatja át. Miután legalább egy kezdeti szinten megvannak Krisztus jellemzői, az egész testi élet fölajánlható Istennek és Krisztusnak, így teljes mértékben rendelkezésére adja magát. Ez a testi élet Isten tisztelet és liturgia lesz. A testi élet Isten tisztelete. Pál az összes keresztényt bevonja az élet liturgiájába. Ezt írja: testvérek, Isten irgalmára kérlek benneteket, adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, ez legyen szellemi hódolatotok. Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes. Szeretném bemutatni most korunk egyik tanúságtevő keresztényének életében mindennek a megvalósulását. Dr. Timár Ágnes, ciszterci nővér, a kismarosi gyümölcsoltó boldogasszony monostor alapító apátnője életének 93. örökfogadalmának 68. évében rég óhajtott nagy vágya szerint 2020. augusztus 31-én belépett a mennyei atya házába, ahogy a nekrológia mondta. Ezt írta ő, Ágnes nővér, Jézusnak címezve vallomásában. Ha most már elvinnél, jó lenne. Édesanyádhoz szeretnék menni, Mónihoz. Móni fiatalon elhunyt első rendtársa volt. Szeretnék menni az atyai házba. Te tudod, vársz-e tőlem még valamit? Nem futamodom meg a munkától, de ha lehet, irgalmas jóságod öleljen magához. Fáradt vagyok, nagyon fáradt vagyok. De ahogy gondolod? Írta ezt 1999. április 17-én, és még jó 20 esztendő nehéz helytállást várt tőle az ura. Pedig már mögötte volt az 50-es, 60-as években kiérdemelt közel 10 év börtön, több mint egy esztendőt kitevő vizsgálati fogságok. Ezt írja vissza emlékezésében. 1961-ben 33 éves voltam, a többiek pedig még fiatalabbak. Így nagyjából abban az életkorban voltunk, mint azok, akikről annak idején a vértanú aktákat följegyezték. Antiókia Ignác, Szmírnai Polikár börtönében nem volt vízöblítéses WC. Az Olajfák hegyéről nem Volga típusú személygépkocsival hurcolták magukkal a letartóztatottat a katonák. A börtönadók hidegebbek és sötétebbek voltak, viszont az események viszonylag gyorsan lezajlottak. Hosszú börtönévekről nem szólnak a följegyzések. A különbségek felsorolhatók, de a lényeget sokkal kevésbé érintik, mint az ember első pillanatban gondolná. A szenvedés, a hűség és nagyjából még az eljárási módszer is eléggé fedi egymást. Az ellenünk felsorakoztatott erőszak parádé éppen túlméretezett mi voltában volt, elhibázott a hatalom oldaláról nézve, mert viszonylag hamar világossá tette, hogy mindez nem szólhat nekünk, mert több, mint amennyit személyünk megérdemel. A tomboló erőszak és gyűlölet teljesen értelmetlen és indokolatlan rohamai közben ismételten elhangzottak az evangélium szenvedés történetének szavai és a vértanú akták kérdés feleletei. A partalan szenvedély, az áradó gyűlölet tette egyértelművé számunkra, hogy felesleges is, esztelen is minden emberi védekezés. Ebben a történetben a küzdelem az Isten világa és a gonosz világa között zajlott. Nem volt más szerepünk, és nem is várt más tőlünk az Isten, mint töretlen hűséggel maradni ott, ahová állított. A súlyos elítélés oka. Tényleges oka kizárólag közösen megélt szerzetes életünk volt. Az ítéletet az államrend megdöntésére irányuló összeesküvés címért és jogi paragrafusainak keretében mondták és hajtották végre szigorított börtönben. Meg kell mondanom, hogy ha elvonatkoztattam attól, hogy a gyakorlati következményeket én viselem, döbbenten álltam a tény előtt, mert ez az ítélet valójában egy ateista államhatalom hitvallása volt. Ha nem indirekt hitvallás, akkor nevetséges és esztelen gonoszság, hogy 12 fiatal nő közös szerzetes életét, imádságát ilyen módon nagyra értékeljék. Megélni az evangéliumot minden körülmények között lehet, börtönben is, ha azzal számol az ember, hogy legfeljebb belehal. Ebben az értelemben a börtön nem jelent nagyobb veszélyfaktort, kockázatot, mint az élet. Az életnek ebben a határhelyzetében, még fokozattabban, mint más esetben, csak az örökké valóság színe előtt érdemes élni. Meghallgatott igazságom Istene, amikor segítségül hívtam. Szorogatásomban tágas teret adtál nekem. Könyörülj rajtam, hallgasd meg imámat. Emberek fiai, meddig lesz még nehéz szívetek? Miért szerettek hiába valóságot, hajszoltok hazugságot? Tudjátok meg, az Úr csodát művel szentjével. Meghallgat az Úr, ha hozzá kiálltok.
A világnak Krisztus kell, a világnak Krisztus kell, a világnak kell lesz te is, mivel te Krisztushoz tartozol. A világnak Krisztus kell, a világnak Krisztus kell, a világnak kell lesz te is, mivel te Krisztushoz tartozol. Emlékezz, emlékezz, te Krisztushoz tartozol. A világnak Krisztus kell, a világnak Krisztus kell, a világnak kell lesz te is, mivel te Krisztushoz tartozol. A világnak Krisztus kell, a világnak Krisztus kell, a világnak kell lesz te is, mivel te Krisztushoz tartozol. Krisztushoz tartozol. Emlékezz, emlékezz, te Krisztushoz tartozol.